Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szűz Mária közbenjárását kérjük Róma városáért, az egész világért, és különösen a békéért. A békéért, amely csak akkor igazi és tartós, ha bűnbánó és megbocsájtó szívekből ered, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-éig tart, jelentették be az Egyesület és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta, immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskolaszer gyűlt össze, amelyekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Mint mondta, az összefogáson túl a legnagyobb köszönet a vásárlóknak jár, hiszen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején is évről évre többen támogatták a szervezetet. Akkor a legkönnyebb a hátizsák, ha az tele van jó szívvel adományozott iskolaszerekkel, fogalmazott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke. Az összegyűjtött adományokat az Egyesület helyi szervezetein keresztül juttatja el a legrászorultabbaknak. Benede Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt. A kormány 2010 óta családbarát országot épít, több mint 30 féle családtámogatási elemmel segítve a családokat. Az intézkedések közül a legsikeresebbnek a közoktatásban bevezetett ingyenes tankönyvrendszert nevezte, ami elmondása szerint évről évre 100 000 forintos megtakarítást jelent a családoknak. A kedvezőtlen külső hatások ellenére a kormány erősíti az államháztartás egyensúlyát. Az idén meghozott intézkedésekkel a kormány mintegy 1 000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az intézkedéseknek is köszönhetően a költségvetés július végén 213 milliárd forint többlettel zárt, ami minden idők második legkedvezőbb július havi mutatója, közölte az államháztartás központi arrendszerének július végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Július végén az államháztartás központi arrendszere 2443,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ezen belül a központi költségvetés 2473,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 168,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 138,5 milliárd forintos hiányt mutattak. A magyar gazdaság az elmúlt években nem összeszerelő üzemekre alapozott fejlődésen és munkahelybővítésen ment keresztül. A beruházásoknál ugyanis komoly szerepet kapott a kutatásfejlesztés is. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen a Flex új autóipari alkatrészüzemének alapkőletételi ünnepségén. Gulyás Gergely hozzátette, Zalaegerszegen is olyan gazdasági fejlődés ment végbe, amely nem csak az iparűzési adó növekedésében mutatkozik meg, de abban is, hogy egyetemek és kutatóintézetek jelentek meg a Zalazón területén. A Flex 36 milliárd forintból megvalósuló új beruházása is újabb szakasz a zalaegerszegi sikertörténetben, ipari parkot és kutatóközpontokat is létrehozva, tette hozzá a miniszter. Azt mondta, a Flex is úgy gondolkodik a magyar gazdaságról és erről a térségről, hogy érdemes beruházni, új minőséget képviselő alkatrészeket megálmodni és gyártani egy új gyárban. A vállalat az egész vármegye legnagyobb foglalkoztatója 4 000 munkavállalójával, de összesen 7 magyar településen van jelen, ahol együttesen 10 000 embert alkalmaz, tette hozzá. Végül az időjárásról. A délkelet felé vonuló keskeny frontális felhősáv mögött fokozatosan csökken a felhőzet. Reggelre nagyrészt kiderül az ég, de főként északkeleten-keleten maradnak felhős tájak is. Elszórtan számíthatunk északnyugatról dél-délkelet felé mozgó záporokra, zivatarokra, amelyek eleinte a Dunántúl nyugati, délnyugati részeit, majd egyre inkább az északkeleti-keleti tájait érinthetik. Az északnyugati szelet a front mentén átmenetileg erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják. Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Urunk színeváltozása ünnepkörében és az elhangzó gondolatok tükrében napi zsolozsmánk egyik imája kívánkozik műsorunk elé mottóként. Így hangzik: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert. Legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imái által. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Mozduljunk ki, menjünk a hegyekbe. Itt minden lépés arra biztat, hogy fölfelé tekintsünk. Azt a tapasztalatot kínálja, hogy csak az a változás boldogít, amely emelkedő irányba történik. Műsorunk folytatásában Ács Zoltán hegymászóval beszélget Kondás Johanna a nyíregyházi Bújtosi tó partján.
Egészen kiskoromban, mondjuk 10 éves korom környékén ébredtem rá a világra, olvastam ilyen jellegű könyveket, és ez a világ, ez nagyon megfogott, de nem csak ez, hanem általában az utazások és az, hogy világot lássak.
Minket általában arra tanítanak, meg arra próbálnak vezetni, hogy reális célokat tűzünk magunk elé. Hát ilyen nem pont ilyen.
Persze, de hát ha csak reális célokat tűzöl ki magad elé, akkor hát nem igazán haladt volna a világ előre, én úgy gondolom. Ragaszkodni kell a gyerekkori álmokhoz, és nem szabad ezeket feladni, mert gyerekként teljesen másképp látjuk a világot, mint mondjuk felnőttként, és akkor nem gondolkodva azon, hogy ez most egy reális cél, vagy nem reális cél, hanem van egy célod, amit szeretnél elérni. De a másik oldalon pedig szükséges reális célokat is kitűznöd, ugyanis hogyha egyfolytában irreális céljaid vannak, akkor előbb-utóbb nagyon frusztrált leszel, és mindenképpen boldogtalan.
Akkor mit javasolsz a mai fiataloknak?
Azt gondolom, hogy azért mindenképpen próbáljanak törekedni az álmaik elérésére, és én mondjuk azt tapasztaltam saját magammal, hogy ami engem nagyon érdekel, az előbb-utóbb valamiért megvalósult. 24 órából mondjuk 10-et ezzel töltesz. Gondolkodsz rajta, hogy legyen, mint legyen. Például, hogyha veszük a Monteverestet, amikor nekünk képbe került, hogy esetleg ide eljutunk, hogy lehetne a legjobban megcsinálni, utána járni, utána olvasni, tervezni az egésznek az anyagi hátterét, a felszereléseket, és akkor én hónapokon keresztül a napom nagy részét azt ezzel töltöttem. Persze mást is csináltam közben, de attól függetlenül a fejemben ezek a dolgok keringtek. És azt gondoltam, hogy ha valami nagyon érdekel, és ezt vettem észre, ahogy mondtam, akkor sok időt töltök ezzel, a dologgal, képzeletben, És ha tényleg sok időt töltesz vele, akkor hát akkor nekem eddig bejött, hogy ezek realizálódtak.
És milyen kockázatokkal jár egy ilyen út?
Hát nagyon sok kockázattal jár nyilván, ugye az ember meghalhat. Persze ez mondjuk lehet akár a legnagyobb kockázat is, persze nem feltétlenül.
Voltál már konkrétan ilyen helyzetben, hogy neked kellett életet menteni, vagy te szorultál ilyen segítségre?
Igen, voltam mind a kettőben. Tehát volt úgy, hogy én is mentettem meg embereket már, és voltam úgy is, hogy nekem is volt már szükségem segítségre, akár ez egy lelki segítség, az, hogy ott vannak és meghallgatnak, akár egy fizikai segítség, hogy igenis hozzák a táskádat, vagy esetleg hoznak téged. Mind a kettőre volt példa, és azt kell azért tudni ehhez, hogy egy olyan szélsőséges környezetben van az ember egy nagy hegyen, tehát most nagy hegyekről beszélünk, nem is az Alpokról, hanem 7-8 ezer méteres hegyekről, ott olyan környezeti tényezők vannak, ami nagyon veszélyessé teszi az embernek csak a puszta fennmaradását is, és akkor, hogyha valakinek segítek, akkor gyakorlatilag az én életben maradási esélyem csökken. De nyilván vannak olyan emberek, akik ezt bevállalják, és nem gondolnak erre, mert egyszerűen azt mondják, hogy akkor én nem tudnék holnap nyugodtan aludni, bármi is lesz most akkor ezt megpróbálom, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Persze azért itt nem mindig ilyen nagyon nagy kockázatról van szó. Mondjuk amikor én tényleg ott valakinek szó szerint így életét mentettem meg, azért, mert eltévedt volna, stb., akkor én gyakorlatilag nem éreztem magam egy pillanatig sem veszélyben, viszont azért mentem oda, elég sok pénzt kifizettem, és én éppen a csúcs felé tartottam, és nekem ezt az egészet abba kellett hagyni, mert egy emberrel utána lefele kezdtem el menni, ahelyett, hogy fölfele mennék. De mondjuk konkrétan ebben az esetben nem éreztem azt, hogy most én bármiféle veszélyben is lennék, de nyilvánvalóan tudtam, hogy ha most nem segítek az embernek, és esetleg meghal, akkor az egy nagyon nehéz tudat lett volna ezzel együtt élni. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon önző tett volt a részemről, azért segítettem neki, mert különben nekem rossz lett volna, ha nem segítek.
Miben változtál meg, miben változtatott meg például az, hogy ennyire közel voltál a halálhoz?
Hát az a része nem igazán, hogy az ember közel van a halálhoz.
Megváltozott a dolgokhoz való hozzáállásod, vagy
igen, de az expedíció során megváltozik az ember világszemlélete, illetve azt tudom mondani, hogy az értékrendje. Ugyanis pontosan ezért, hogyha elmész egy ilyen expedícióra, akkor nagyon különbözik attól a társadalmi értékrendtől, amivel itt vagyunk. Ott azt számít, hogy van-e valaki, aki segítséget nyújt, azt számít, hogy van-e valaki, aki rád mosolyog, azt számít, hogy van-e valaki, akivel jól tudod magad érezni, azt számít, hogy toleráns vagy a másik iránt, akkor ezek az értékek nyilván ebben a világban is nagyon számítanak. És akkor mondjuk azt veheted észre, hogy ülsz egy dugóban, ami persze Nyíregyházan annyira nem jellemző, de mondjuk Budapesten elég komoly dugóba lehet kerülni, és korábban mondjuk valakit ez nagyon idegesített, és egy ilyen expedícióra visszajöve biztos, hogy nem idegesíti. És ezek a dolgok, ami egyébként valóban jelentéktelen dolgok, akkor ezek nem bosszantanak, és azért nagyon sok energiát lehet megtakarítani. Persze aztán utána, ha jó sokat vagy itthon, akkor az előny, amivel hazajöttél, ez egyre inkább fakul, és akkor megint el lehet menni, és akkor megint visszajönnek ezek az értékrendbeli változások. Persze van, aki meg tudja tartani, de hát azért azt hangsúlyozom, hogy nem ez az egyedüli módja szerintem sem annak, hogy az ember lélekben is fejlődjön, de ez egy nagyon jó módja. Van egy magyar származású pszichológus, akinek most nagy siker lett a könyve sportpszichológiában, és neki van egy áramlat nevű teóriája, ami szerintem tényleg ez mozgatja így az embereket általában, és ezzel már beszéltünk az előbb, hogy olyan célokat kell kitűznöd magad elé, amit azért meg tudsz valósítani, mert ha nem valósítod meg, akkor frusztrált leszel. De ha nagyon könnyű célokat tűzöl ki magad elé, akkor pedig unalmas lesz az életed, és beleunsz ebbe az egészbe, egy dögunalom az egész. Tehát, hogyha te olyan célt tudsz meg kitűzni magadnak, amiért küzdened kell, de aztán eléred, akkor egy olyan sikerélményed lesz, ami egy nagyon-nagyon jó belső pszichés állapot, és hogyha utána ezután megint ki tudsz tűzni egy olyan célt, és így egyfolytában haladsz egy bármilyen végső cél felé, amit kitűztél magadnak, akkor ebben az áramlatban vagy éppen, és akkor érzi magát nagyon jól az ember, úgyis, mint sportol, ezt sportolóknál is alkalmazzák, és ugyanígy a hegymászásban is érdemes olyan célokat kitűzni, amikor az ember nem vállalja túl magát, vissza lehet fordulni, például visszafordultam ugye 200 méterre az Everest csúcsától, ha felmegyek, akkor ez ugye nagyon nagy siker lett volna, meg ismertség, stb. De hát elképzelhető volt, hogy nem jövünk le, felmegyünk, de nem biztos, hogy lejövünk. Tehát mindig olyan célokat kell kitűzni, amiért nagyon meg kell dolgozni, koncentrálni kell az életben, de nem olyan, hogy beleszakadsz és nem valósul meg.
A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola az Apor Vilmos katolikus iskolával közös képzésben 2024. szeptemberétől elindítja az organikus pedagógia keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó szakirányú továbbképzési szakot. A képzésre pedagógiai, bölcsészeti, orvosi és egészségtudományi vagy hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A képzés ideje 2 fél év. Az oktatás csak szombati napokat érint, fél évenként 6 alkalommal, 10 és 18 óra között. A képzés helyszíne a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola. A képzést Uzsalini Pécsi Rita neveléskutató vezeti, akit megkértünk, mondja el rádióhallgatóinknak is, miről szól az organikus pedagógia, az élet milyen területein és hogyan hasznosítható, s végül kiknek ajánlja.
Szemléletmódról van szó. Alapelvekre épül, nagyon-nagyon fontos pedagógiai alapelvekre, mint például a bizalom, a keretek megadása, a kötődés, az egyéniségnek a kibontakoztatása, de mégis egy vezetés központú, egy érzelmi intelligencia súlyú keresztény értékrendre épül, de nem csak világnézeti alapon hasznos, mert az életről szól, tehát ott az élet ütőerén tartja a kezét, hogy mi az, ami az életre vezet, és engem édesanyaként, nagymamaként, pedagógusként, vezetőként is mindig ez érdekelt, hogy nem kifejezetten egy módszert húzunk rá, ez az állapotpedagógia, hanem hogy megnézzük, hogy milyen mozgások vannak, és mi az, ami az életet táplálja. És akkor megnézzük, hogy ahhoz milyen eszközöket tudunk hozzá. Tehát sokféle módszerrel tud együtt dolgozni, ez is olyan jó. A természetes növekedést veszi példának. Tehát nem sürget, nem kényszerít, nem egy valamit akar úgy ráhúzni, nem az a siker számára, hogy nem tudom hány pontot elér, vagy hány versenyen nem tudom mit csinál, hanem az, hogy az ő, akit nevelek, tehát itt lehet óvodásról, bölcsödésről, felnőtt emberről, párkapcsolatról, munkakörű vezetésről, vagy kapcsolatokról, kommunikációról szólt, tehát ahol az emberi élet, a személyiség növekedni akar, hogy azt hogy tudjuk támogatni. Na most ennek ugye nagyon sokféle változata lehet, hogy tudom támogatni matematika tanárként, fizika tanárként, nagymamaként, közgazdászként, polgármesterként, rendőrként, orvosként. Országszerte olyan nagy a nyitottság rá, mert nagyon-nagyon sok kérdésünk van a neveléssel kapcsolatban, és ismerünk jó módszereket is, de valahogy nincs egy szemléletmód, hogy egy probléma, ha felmerül, én ezt szeretem magamnak is használni, akkor iránytűként működik, vagy egy szemüvegként. Ott felteszem a szemüveget, mindjárt élesebben látom. Látom azt a problémát, hogy aha, arra kell elindulni, vagy amarra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megmutatja azt, hogy aha, arra van az élet növekedésének az iránya, mit tudok ehhez mozgósítani? Ja, ismerem a kooperatív módszert, ja, akkor ehhez ez jó. Ja, a drámapedagógiában jártas vagyok, ja, akkor ezt itt fel tudom használni. Tehát ezért mondom, hogy nem kifejezetten egy módszerről van szó, hanem egy ilyen iránytűről, egy ilyen szemüvegről, egy szemléletmódról és egy rendszerről. Tehát azt gondolom, hogy nagyon szépen át lehet fogni egy év alatt, és ezért szeretem is ennek a rendszerét, egyébként nem én találtam ki nyilván, hanem József Kentenich, aki egy katolikus pap egyébként, és egy hihetetlen messzelátó, egy profétikus alak volt, hát a 60-as években halt meg, tehát azért nincs annyira messze tőlünk, de azért már látta azokat a mozgásokat, hogy tömegtársadalomban élünk, nagy lesz a sodrása, a így csináljuk, mert mások is így csinálják, nem találunk ki, az információzön, a válogatása, tehát nagyon sokban előre látott, és hihetetlenül jó rendszerező agya is volt, tehát hogy ezt szépen össze tudta rakni, hát pszichológiailag, neveléstudományilag, hihetetlenül művelt persze teológiában, szociológiában, tehát egy nagyon széles látókörű tudós emberről is szó van, és hát nyilván egy hívő emberről, aki nagyon sokat dolgozott családokkal. És én ott döbbentem rá, hogy aha, ezért tudja annyira, hogy mi az élet. Ezt is választottuk mottónak is, hogy a nevelés az élet szolgálata. És ez az organikus pedagógia az életet szolgálja. Úgy minden tekintetben azt akarjuk megnézni, hogy mi szolgálja az életet. Elsősorban mindig gondolunk a nevelőkre, pedagógusokra, óvodapedagógusra, csecsemőgondozókra, tanárokra, tanítókra, igazgatókra, vezetőkre, ilyen jellegű területen, zenetanárokra, művészeti tanárokra, persze. De nem csak tanároknak. Na most a tanároknak azért hasznos és jó, mert bármelyik területen kapnak hozzá kiinduló pontokat, irányadó módszereket is, tapasztalatokat is, látást bármelyik területen, és ugye 120 kreditet ér, hát ezért manapság ez elég sokat ér, ugye ez a 7 éves kötelező továbbképzésnek a kredit mennyisége. De például megnyitottuk azt a lehetőséget pont emiatt, mert most már ez a többedik éve megy, hogy azt tapasztaltuk, hogy jöttek a tanárok, jöttek a pedagógusok, és a következő tanévben beiratkozott a férjük, a feleségük, a nagymama, a munkatársa, a nem tudom kicsodája, mindenki, hogy te. Az asszony annyit beszélt erről, meg minden olyan jókat beszélgettünk róla, hogy én ezt szeretném, ha együtt is át tudnánk élni. És akkor vagy aki mondja azt, hogy én felfedeztem azt, hogy én ezt a munkahelyemen nagyszerűen tudom használni. Vagy hogy tényleg nagyszülők is azt mondja, hogy a gyerekem nevelésébe azt mondja, hogy ott nem annyira tudtam jelen lenni, ahogy szerettem volna, de most az unokáknál. És tényleg ezeknek a vágyaknak úgy tudtunk utat nyitni, hogy nem csak ilyen hivatalos Neptunban és mindennel záró szakdolgozattal záruló képzést tudunk nyújtani, hanem óralátogatóként is lehet jelentkezni, ami hát lényegesen olcsóbb természetesen, szóval tényleg 35 000 forint egy fél év, és hát azt gondolom, hogy ez egy 6 szombat különben egy fél év. Tehát nem is annyira vállalhatatlan, mert szerintem még család mellett is, vagy munka mellett is azért bevállalható. Tehát azt látjuk egy fél évben, mondjuk havonta egyszer jönnek a hallgatók, vagy talán egy vagy két olyan hónap van, amikor kétszer, de 6 azért nem annyira sok, hogy azt ne lehetne kiszakítani. De az óralátogatók ugyanabban a képzésben vesznek részt, csak a végén ők nem záróvizsgáznak, hanem kapnak egy tanúsítványt. És ezzel megnyílt a lehetőség azoknak a pedagógusoknak is, akik például már nem kell, hogy vadásszák a pontokat, vagy valamiért nem, és én ezt kifejezetten szeretem, mindig egy rendkívül nyitott, eleven, jó kis csoport jön össze, mert csak az jön, akit érdekel. Látjuk azt, hát akár csak a hitéletünkben, családi életünkben, szakmai életünkben, hogy hát a fősodor nem erre megy. Tehát nagy a szembeszél, és egyedül megállni ebben nagyon nehéz. És akkor tényleg keresgéli az ember, hogy hát normális vagyok én. Azt mondta az egyik kollégám, hogy az organikus pedagógia szerinte nem más, mint a normális pedagógia. Hogy tényleg fontos a bizalom, tényleg fontos a kötődés, tényleg fontos az érzelmi intelligencia, és nem csak az IQ. Tényleg jó a belső motivációval inkább dolgozni, és nem mindig a külső teljesítményekre hajtani, és ezek, az ember érzi ezt. Van ilyen művelődési ház, van ilyen plébánia, van ilyen például egy lovasoktatási terület, vagy óvoda, vagy iskola, vagy nem tudom én, cserkészcsapat. Vagy. Szóval sok minden lehetséges, amikor úgy rájönnek, hogy aha, ez az az irány, fogjunk össze, tudjunk egymásról, támogassuk egymást, adjunk egymásnak híreket, ezért létrehoztuk az Organikus Pedagógiai Egyesületet, ahol rá is nézhetnek annak a honlapjára, és ott több mindent lehet már erről látni. Szóval én azt gondolom, hogy szükségünk van egymásra minden tekintetben, hogy kapaszkodjunk össze, és ezt a hálózatot szeretnénk így is építeni. Az életről szól ez a pedagógia, de keresztény értékű alapokon áll. Tehát az, aki nem hívő ember, hát az egy kicsit kisebb szeletet tud ebből felhasználni, de neki is az életéről szól. Az, aki pedig keresztényként akarja használni, az a keresztény létében tud jó, erős alapokat kapni, de az élet oldaláról, és ezt én nagyon szeretem. Nem úgy van, hogy egy kis kereszténység, és akkor majd valahogy összehozzuk az élettel vasárnap, hanem hogy van az életem, és azt hogy szövi át ez az értékvilág. Ez a, egy olyan területe van, a szövetségpedagógia, szerintem a legszebb területe egyébként, ami kifejezetten a hitéletre, nevelésről is szól. Tehát kifejezetten erre, hogyan tudunk személyes Isten kapcsolatot létrehozni, mert ez a cél. Tehát nem ismereteket átadni, hanem egy személyes, tényleg mély, eleven Isten kapcsolatra jutni. És ezt nagyon szeretem, hogy ez egy pedagógia, tehát tanulható. Nyilván a hit kegyelem, ezt tartjuk, De azért vannak utak, amiket nekünk szülőként is, akár nevelőként is, vagy egyházi személyekként is, szóval az oda vezető utakat azt nekünk kell megmutatni. A kereszténységünket megélő emberekké, tehát jó begyökerezett emberekké váljanak, akiknek öröm a hite, és eleven az Isten kapcsolata. Ezzel kapcsolatban csak egy kis történet, sok iskolával dolgoztunk együtt, és akkor tartom az első előadást, akkor oda sündörök egy igazgató, hogy hát ők átvett iskolába vannak, és hogy hát ő megmondja őszintén, ő nincs ellene, tehát az egész kereszténység, de hát annyira mélyen nem volt benne, de ő azért így bennmaradt igazgatóként, és hát nem is bánja meg mindenféle, de tudja, ha ez a kereszténység, akkor ez engem érdekel.
A képzésre augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Bővebb felvilágosítás a tanulmányi osztálytól személyesen, vagy e-mailben a tanulmányiügyek@szentatanász.hu címen, illetve telefonon kérhető a 3642 597 602-es telefonszámon.
Augusztus 15-én a legszentebb Istenszülő elszenderüléséről emlékezünk meg. Az ünnepre két hetes böjtel készülünk, amely mindig augusztus 1-én kezdődik, és az ünnep napjáig tart. A következő percekben, az ünnepre készülve, hallgassunk meg néhány gondolatot abból az emlékezésből, melyet Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök írt. Címe: Üdvözlégy Mária, boldog vagy Mária. Szilárd püspök atyát 69 éve, 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Dudás Miklós püspök Nyíregyházán. Isten éltesse! Írását Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
Boldog vagy Mária, mert te adtad nekünk azt, aki az út, az igazság és az élet. Te adtad nekünk az életet, Krisztust, akiben megtaláltuk a boldogságot és az üdvösséget. A Szentlélek száll rád, a tisztaságnak lelke, aki megőriz téged szűzességedben. Ne félj, Mária, ez az anyaság nem fogja tisztaságodat lerombolni. Ne félj, Mária, úgy maradsz meg az Isten előtt tiszta ártatlanságodban, ahogy szívedben eltökélted. A te anyaságodhoz nem fér sem emberi gyarlóság, sem piszok, sem mocskolódás, sem viccelődés. Ez a tisztaság, ez az anyaság lesz majd az örök példakép, az örök minta, amit az ember megrajzol imádságban, szentképben, templomban, művészetben, zenében. Boldog vagy, Mária, mert a Szentlélek, a tisztaság lelke általad ihlet meg bennünket, hogy legyenek szép, nemes gondolataink és maradandó alkotásaink, legyenek drága kegyképeink, hogy legyen egy kedves kegyhelyünk, Mária Pócs. Boldog vagy, Mária, mert benned megláttuk a szépséget és a tisztaságot. Benned felfedezhetjük azt az arcunkat, amit a tükörben torznak látunk. Azt az arcunkat, amivé Isten akar bennünket átalakítani. Boldog vagy, Mária, mert a te fiad által ránk is leszáll a Szentlélek árnyéka. Üdvözlégy, a Szentlélek Isten élő lakhelye. Áldott vagy te az asszonyok között. Te kaptad a legnagyobb ajándékot, Isten fiát, a mi megváltónkat, akinek te édesanyja lehettél. Áldott vagy te az asszonyok között, mert szolgálni tudtad azt, aki azért jött, hogy minket szolgáljon. Áldott vagy te az asszonyok között, mert te mutattad meg nekünk a világ üdvösségét, Jézust. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Te vagy minden anyaság megdicsőülése. Te mutattad meg az anyaság igazi értelmét és szentségét. Ártatlan tisztaságodban, alázatos ragaszkodásodban, hűséges gondoskodásodban te tárod fel az anyaság igazi nagyságát. Te minden élet és minden szentség forrását, Jézus Krisztust szülted a világra. Belőled értjük meg, hogy szülőnek lenni, életet adni és embert nevelni, Máriás méltóság, mert minden emberben Krisztusnak kell megszületni erre az életre és az örök boldogságra. Te vagy az, aki bevilágítasz minden szerelemnek és minden anyaságnak a titkába. Csak az érti igazán a szerelmet, a házasságot, az anyaságot, aki téged ismer, hogyan szolgálod Istent és szent fiadat. Te adsz bátorságot az anyáknak, hogy gyermekeket szüljenek és neveljenek. Te adsz alázatot a férfiaknak, hogy minden nőben téged tiszteljenek. Te tanítasz meg bennünket, hogy jó gyermekei legyünk édesanyánknak, fiad egyházának. Ha rád nézünk, akkor tudjuk igazán tisztelni saját édesanyánkat, akinek életünket és hitünket köszönhetjük. Te vagy minden anyaság hitelesítése és példaképe. Te vagy a nők méltóságának az igazi csodája és anyai védelmezője. Az Isten azért adott téged, hogy nézzünk, hogy csodáljunk, hogy szeressünk, hogy megsirassuk magunkat, és benned találjunk eszményeket, megtisztulást és utat fiadhoz. Boldog a méhed, mert Jézust hordozta, és az emlőd, mert a világ megváltóját táplálta. Üdvözlégy, Mária! Ne félj, Mária! Az Atya kegyelt gyermeke, a Szentlélek hajléka, a Fiú Isten anyja. Üdvözlégy, Mária! Tisztaságos, gyenge leányzó, fia miatt aggódó anya, bűnösöket sírató Mária, ne félj! Legszentebb, legtisztább, legdicsőbb Isten szülő, üdvözlégy, Mária! Fájdalmaknak asszonya, megsebzett szívű anya, ne félj, Mária! Milyen áldott, milyen boldog vagy te az asszonyok között, és veled mi is!
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel beszélgetünk a Tisza Péter falvi nagyszüleiről, újlaki gyermekkoráról és a költői pályájának megindulásáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szeretettel köszöntöm Vári Fábián Lászlót, Kossuth és József Attila díjas költőt, kritikust, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának tagját. 1951. március 16-án Tiszaújlakon született, viszont én nem a születési körülményekről kérdezném így első körben, hanem a nagyszülőkről. Arra kérem a művész urat, hogy a nagyszüleit mutassa be. Kik voltak ők? Esetleg hogyan érintette őket Trianon, milyen életsorsot szánt nekik a Jóisten?
Köszönöm szépen a részletes bemutatást, de engedjen meg egy nagyon kicsi helyesbítést. A kritikus jelző, illetve státusz az nem áll. Azért, mert Valamikor a 90-es években, amikor összeállítottak egy magyar irodalmi lexikont, akkor a szócikket író szerző beleírta, hogy kritikus is vagyok. Hát jelent meg egy-két könyv ismertetésem, és ennek alapján állította, de én nem vagyok kritikus, tehát könyvkritikákat nem írok. Tiszaújlak, igen, megvan. És a nagyszüleimmel kezdem. Azért is szerencsés ez a kezdés, mert én a nagyszüleim házába születtem, amelyet közvetlenül az 1947-es árvíz után a saját édesapám két kezével épített fel, és mindössze egy földes konyhából, tehát nem padlós, hanem földes konyhából, és egy másik helyiségből állt, amit szobának neveztünk. A konyha is és a szoba is sűrűn lakott volt, mert ott éltek velünk a nagyszüleim. Nagyon gyakran szomszéd faluból unokatestvérem is ott volt velünk, és a ház állandóan tele volt, mert a nagymamám varrónő volt. Varrónő volt, és délelőttönként 4-5-6 asszony megjelent, ott ültek, vártak a sorukra, vagy varatni jöttek, vagy próbálni, tehát mértéket venni, vagy próbálni, vagy pedig szabni kellett nekik az anyagokat, és nagyon érdekes volt ez az élet, mert amit beszéltek, azt én mind hallgattam gyermekként, és szívtam magamba. Nagyon sokat tanultam tőlük, és abból a világból nagyon sok minden megmaradt bennem. A nagyapám pedig, hát gazdálkodó ember volt, de 1919-ben, amikor a románok bejöttek, lovait és a szekerét elvették, elhajtották, és mivel nem önként és dalolva adta át, büntetést kapott. A büntetés abból állt, hogy 2 hetente be kellett mennie gyalogszőlőse, mert már kocsija se volt, lova se volt, és ott az elöljáróságon, a román elöljáróságon 15 botot vertek rá. Ezt 2 hetente meg kellett ismételni. 2-szer volt bent a saját bevallása szerint, megkapta magáét, de 3-szor eldöntött, hogy már nem fog menni. Úgyhogy Trianon így érinti a családot közvetlenül, és aztán elmondom, hogy az én szüleim, akik 8-an voltak testvérek, igaz, hogy 2 házassága volt a nagyapámnak, első házasságából hozott 4 gyermeket, mert özvegy lett, az első felesége meghalt, és a nagyanyám, akit feleségül vett másodszor, 14 évvel volt tőle fiatalabb, ő is szült neki 4 gyereket. Az én apám a második házasságból származik, hát valamennyien Trianon gyermekei ők, tehát ők alkották az első kisebbségbe született kárpátaljai magyar nemzedéket, annak voltak a részei. A másik nagyszülő, az édesanyám szülei pedig egy szabómester volt, a Puskás nagyapám, akit személyesen már nem ismertem, mert valamikor 49-50-ben meghalt az én születésem előtt. Ő pedig az első világháborúban vitézséget szerzett. Nagyanyám a felesége egyszerű falusi asszony volt, ott is 8 gyerek volt, ők is 8 gyereket neveltek. Tehát a szegénység eléggé érezhető volt, és hát azt tudom, hogy amikor édesanyám férhez ment az apámhoz, néhány dunyhát, 2 rozoga szekrényt, ilyen ruhás szekrényt hozott magával, és talán több semmit, mert nem is fért volna el abban a kis házba, ahol laktunk, meg talán egy ágyat. Hát így indult az én gyermekkorom, Tiszaújlakon, és nem utcába laktunk, hanem a Vásártéren. Vásártérnek nevezték azt a területet, amely hát meglehetősen nagy terület volt, tehát térszerű nagy terület, de rendezetlen teljesen a terepe, mert a környéken lakó emberek oda csapták ki a jószágaikat. Tyúkot, kacsát, libát, disznót, kecskét, sőt még a szarvasmarhát is. És hát valamikor a Tisza medre folyt ott, a Tisza medre volt az a rész. Ez érezhető is volt a nagy esőzések idején, mert a vizek mindig megtalálják a régi medrüket, és a Vásártéren keresztül rendes kis patakban folyt a víz, hömpölygött tovább.
Ez Újlakon, ugye?
Tiszaújlakon.
Ott most egy focipálya van?
Futballpálya van, igen.
Ott azon a helyen van a focipálya?
Igen. ott volt valamikor az egyik focipálya, de a katonaság vette birtokba azt a területet, aztán most már áthelyezték, valamikor a 80-as években áthelyezték a futballpályát. Hát itt telt az én gyermekkorom.
A szülőkről valamit? Mit érdemes tudnunk?
A szülőkről. Hát édesapám 1944 tavaszán töltötte be a 18. életévét, és novemberben már elvitték őt is Szolyvára. Állítólag, ezt ő mondta, a falusi elöljáró asszonyság, egy kommunistának a felesége, úgy hívták, hogy Erzsi néni, mondta neki, hogy Laci, hát te még nem vagy 18, eredj haza. És apám tiltakozott, Erzsi néni, hát én már áprilisban betöltöttem, és akkor ott ült egy katonatiszt az asztalnál, egy orosz katonatiszt, aki csak bólogatott, és hogyha elétoltak egy papírt, akkor bélyegzőt ütött rá. Úgyhogy ő is bekerült a szolyvai menetbe. A tiszaújlakiaknak az volt a szerencséjük, hogy hamar, tehát azokban a napokban, amikor megérkeztek Szolyvára, november 20-a után valamikor, kitört a betegség, a járvány, tifusz, és őket Vesztegzár alá helyezték, akik pedig utánuk jöttek, azokat külön helyezték el, és még azon a télen tovább irányították őket Ukrajnába, Belorussziába, kit hova. És ott húzták ki a telet. Na most azon a télen nagyon sok ember elpusztult. Beszéltem túlélőkkel. Beszéltem olyanokkal, akiket Galíciába vittek, a felrobbantott vasutak, meg az alagutak helyreállítására, építésére, és azt mondták, hogy a gyenge élelmezés és a gyenge ruházat, tehát nem éppen a legkeményebb télhez voltak felöltözve, nagyon megtizedelte az embereket. És hát ők mesélték szintén, mert ha 4-5 férfi összejött, és 1-2 pohár bor is került az asztalra, akkor pár perc múlva már a lágerről beszéltek. Tehát nem Málenki robotról, ezt a szót, én ezt a kifejezést 1989-ig, 90-ig soha nem hallottam. Ezt magyarországi újságírók találták ki a túlélők elbeszélései alapján. Ők azt mondták, hogy úgy hirdették meg, hogy Málenki robotra, munkára vitték őket, hívták be, de nem is robotot mondtak, mert ez a szó az oroszban nem létezik. Valamikor a szlávból származott, de az orosz nyelv nem ismeri ezt a szót. Egész más szavuk van a robotra manapság. Na most csak annyit akarok mondani, hogy rögtön a lágerről beszéltek, és azt mesélték el, hogy ki hogy került oda, ki milyen kalandokon ment keresztül, milyen szörnyűségeket kellett átélnie, és azt is nagyon gyakran mesélték, és ezt mindenki megerősíti, hogy amikor reggel megtörtént az ébresztő, és megjelent az őr, és azt kérdezte, hogy hány halott van, mondták, hogy 5-8, azt mondta kevés, ezeket összeszedték, szekére rakták, és tehát maguk a rabok, maguk a foglyok kísérték ki, vitték oda arra területre, ahol a temetkezések történtek. Úgyhogy az én apámat 45 tavaszán már Grúziába vitték, egy ottani építkezésre került, több társával együtt, többek között a Benei Horváth Laci bácsi, aki tanár volt, vele együtt volt, ő meg is írta a visszaemlékezéseiben, az én apám nem volt annyira szorgalmas, hogy leírja, de többen is a fogolytársai közül említik, hogy ő is ott volt, velük volt, és Grúziában húzott ki, azt hiszem, hogy 20 hónapot.
Nem akarok így előre szaladni, de aztán a németországi katona évek alatt önnek grúz barátai voltak?
Örmények voltak, mert hát velük értettem meg a legjobban magamat, a leginkább magamat, és hát rokonszenvesnek tűntek, azok is voltak, és ők is így barátilag viszonyultak hozzám. És hát tudtuk azt, nem mondtuk ki, hogy az oroszok egyforma ellenségeink, egyformán sanyargattak bennünket is, és őket is. Úgyhogy az örmények különben keresztény emberek, ős keresztények.
Megszenvedték ők is a történelmet?
Megszenvedték a magukét, a török genocidiumot, törökök által okozott genocidiumot. Nagyon sokat emlegették, tanult örmény fiúk voltak, kettő főiskolát végzett volt, a többiek technikumot, szakközépiskolát végeztek, és nagyon értelmesek, nagyon rendesek voltak, tehát velük nagyon jól meg tudtam értetni magamat.
Erre majd később akkor még beszélünk, most viszont azt kérdezem, hogy az apukája akkor hány évig volt Grúziában?
Ott 20 hónapot töltött, és az a néhány hónap, amit Szojván onnan hazajött, és akkor alakult meg. Tehát Tiszaújlak egy olyan iparosodó, iparos település volt, és a cipészmesterség, a lábbeli készítés az nagyon elterjedt volt, mert hát rendesen országos vásárokat tartottak ott valamikor, és hát a lábbeli készítők, a csizmadiák, a cipészek ott viszonylag jól éltek, mert felállították a kis sátraikat a nagy vásárok idején, és kiakasztották a lábbelit, amit aztán vittek. A parasztember, ha megvette csizmát, akkor azt 20-25 évig hordta, mert általában szegre akasztva tartotta, és ha gyalog ment valahova, akkor ha az idő megengedte, akkor a vállán vitte a csizmát, mezítláb ment, csak akkor vette fel, ha nagy szükségét érezte.
Kereskedők a háború előtt is foglalkoztak ön szerint ezzel a mesterséggel?
Persze, a háború előtt is. Hát már a 19. század végén szólnak az írások arról, hogy iparosok telepedtek meg Tiszaújlakon, és egy debreceni néprajzos professzor, Dankó Imrének hívták, az egész komoly tanulmányt írt a tiszaújlaki vásárról. Úgyhogy tőle sok mindent megtudhatunk. Nagyapám csak mesélte a vásári történeteket, meséltek arról a Péterfalvi vagy Forgolányi gazdemberről, aki miután eladott 4 szép ökröt, büszkén rakta a pénzt, a bankókat az erszényébe, és azt bedugta az övébe. És miután megitott néhány pohár bort, akkor elhatározta a gyerekeknek, vásárfiát visz, léggömböket vett. Vett egy csokor léggömböt, rákötötte az erszényére. És egyszer jött egy fuvallat, kiemelt az erszényt onnan is, elrepítette. Tehát ilyen dolgokat meséltek, és nevettek rajta, ők maguk is nagyon. Hát elvitte a szél a 4 ökör árát. Szaladt utána, szaladt, de hát már hiába. Sok minden más megtörtént ott ezekbe a vásárokba.
Mit kell tudnunk az édesanyjáról?
Édesanyám, mint elmondtam, a Puskás néven született. Ők is 7-8-an voltak testvérek, és varónőnek tanult. Nagyapám szabómester volt, a Puskás nagyapám. Anyám varónőnek tanult, ő volt nem a legkisebb lány, hanem a legkisebb után. Úgyhogy ő ezt emlegette, meg én magam is hallottam a Puskás nagyanyámot, a Teri nagyanyámot, mikor szólongatta valamelyik gyermekét, meg akarta szólítani, aztán nem jutott eszébe hirtelen a neve, akkor így kiáltott, hogy Ilonka, Manci, Márta, Magda, vagy ki vagy. Volt fiú is persze a családban. Tehát édesanyám varónő volt, és akkor, mikor én kisgyerek voltam, akkor nagyszőlősre járt a Varodába dolgozni, de aztán onnan hazajött, és a tiszaújlaki cipőgyárba helyezkedett elő is, mint apám. Úgyhogy ott dolgozott ő is. Általában dolgozott, a szülők ellentétes műszakba dolgoztak azért, hogy velem is tudjanak keveset törődni. Na most valamikor azt hiszem, hogy 1957 57-ben elszabadultunk a nagyapám házából, ott a közelben a Vásártéren vettünk egy eladóvá vált kis faházat, jó kis száraz házikó volt, 1933-ban építették a csehek az árvizek után, mert 1933-as árvíz, Tisza járvíz nagyon sok házat elmosott, és akkor usztatták le a Tiszán a szálfákat, a fenyő szálfákat, jöttek a tutajosok, hozták az ácsokat is magukkal, a pallérokat, akik aztán ott faragták ezeket a szálfákat, a gerendákat, meg kellett faragni, hogy egymáshoz tudják illeszteni, és nagyon hamar ment az építkezés, ahogy elmesélték az öregek. 2-3 hét alatt egy házat fel is építettek, mohát raktak a fa gerendák közé, hogy szigeteljen, és aztán betapasztották általában csak belülről, de aki ezt keveselt, az kívülről is betapasztotta. Tartós házaknak bizonyultak, teljesen biztonságosak voltak, és hát ott már három helyiség volt ebben a házban, nem kettő. Úgyhogy ott éltünk még néhány évig, aztán ismét költöztünk, tehát ilyen volt az élet.
Hol találkoztak a szülei először?
Hát Tiszaújlakon találkoztak. Most ennek a pontos körülményeit nekem nem mesélték el, de ott éltek mind a ketten. Hát nyilván valami közösségi rendezvényen jöttek össze.
Az iskolai éveire hogyan emlékszik vissza?
1958-ban irattak be az iskolába. Én akkor már 7 éves elmúltam, 8. esztendős voltam, és arra pontosan emlékszem, hogy apám töprengett, hogy most magyar, vagy pedig ukrán osztályba adjon. Ukrán iskola volt Tiszaújlakon, nem orosz nyelvű. És hát...
Tehát a szovjet rendszerben ilyen megengedő volt a akkori rezsim.
Igen, hát már arról gondolkodott ő is, meg a hozzá hasonló szülők. Úgy látszik, beszédtéma volt közöttük az, hogy mi lesz jó a gyereknek, hogyan fog jobban majd érvényesülni, hogyha ismerni fogja az államnyelvet, vagy pedig ha magyar iskolába jár, akkor nem biztos, hogy elsajátítja. De engem magyar osztályba adtak, magyar iskolába irattak be, és nem volt baj az orosz nyelv megismerésével, mert a közelben állomásozott egy szovjet híradós zászlóai. A katonák kijártak a faluba is, mi is mentünk gyerekek, suhanc gyerekek hozzájuk, vittük nekik az almát, körtét, a szilvát, ami lehullott. Ők meg boldogan fogadták, és kisebb ajándékokkal, apróságokkal, jelvényekkel, csillagokkal ajándékoztak meg bennünket, illetve viszonozták a mi barátságunkat, és hát ha kellett, ha nem, valahogyan szót kellett velük érteni, és így ragadt rám az orosz nyelv, már ekkor.
Később majd jól jött önnek?
Később jól jött, mert 13-14 éves koromban már, amikor orosz nyelvet és irodalmat is tanultunk, akkor azt hiszem az orosz tanárom meg volt velem elégedve, ahogy válaszolgattam a kérdéseire. Aztán Nagyszőlősön oda mentem középiskolába, Tiszaújlakon, akkor még csak gondolkoztak a középiskola létesítésén, mármint a magyar középiskola létesítésén, és a Nagyszőlősi középiskola arról volt híres, hogy nagyon jó tanári gárdája volt, és mivel akkor még nem volt kötelező az érettségi, később kötelezővé tették, ez azt jelentette, hogy csak a legjobb fiatalok, diákok mentek oda Nagyszőlősre, megnézték a bizonyítványt, hogy milyenek a jegyek, és akkor nagyon emlékszem, az igazgató megnézte, és azt mondta, hát ha tudás is olyan, mint ahogy a bizonyítványban áll, akkor jó, akkor felvesszük. Ha tudás is olyan, így mondta. Nagyon jó tanáraim voltak, szerettem ott tanulni, és ebben az időben én már írogattam verseket, már az általánosban is próbálkoztam. Tehát a többiek iskolatársaim furcsálódtak ezért, nevetgéltek rajta, de Nagyszőlősön, amikor a magyar tanárnőm is tudomást szerzett róla, akkor azt láttam az arcán, hogy valóban komolyan érdekli, és amit felolvastatott velem, az is érdekelte, és egyszer 1967-ben magához hívott, és hozott egy levelet, amelyet Ungvárról kapott az iskola. Ungvárról pedig az egyetemisták, egy csoport egyetemista elhatározta, hogy a írásra próbálkozó iskolás fiatalokat összegyűjti, összehívja levél tartalma nagyjából. Ez volt, hogy tisztelt igazgató eltárs, elvtársnő, értesítjük, hogy Ungváron ekkor és ekkor meg volt határozva az időpont, valamikor ősz volt, azt hiszem, ősz, szeptember, október, összegyűjtjük a írással próbálkozó fiatalokat, és ha az iskolájában vannak ilyenek, akkor tegyék számukra lehetővé a megjelenést. És akkor megkérdezte, hogy elmennél, cím volt megadva, és bólintottam, hogy elmegyek, és hát elég volt oda elmennem egyedül, de már az autóbuszon társat is találtam, aki szintén ugyanoda ment, ezt már is kiderült, mikor ő is elővette a hasonló borítékot, a kárpáti igazszó fejléces borítékja volt, meg fejléces papíron volt a levél írva, hogy hivatalosabbnak tűnjék, és akkor megbarátkoztam egy kislánnyal, aki ugyanoda igyekezett. Úgyhogy ketten oda találtunk, kicsit elkéstünk, de azért mégis odaértünk a foglalkozásra, ami abból állt, hogy az újonnan érkezett fiataloknak az írásaiból meghallgattak néhányat, felolvastatták. Voltak ebben a csoportban már olyan fiatalok is, velem egykorúak vagy idősebbek, akiknek már megjelent egy-két írásuk a helyi sajtóban, és hát velem is felolvastattak néhányat, de hát én, aki Arany János esztétikáján nevelkedtem, és őt próbáltam, hát nem utánozni, de hasonló stílusba próbáltam írni, hát eleinte kinevettek, hogy hát nem igazán ezt várták tőlem, de amit megdicsértek, felolvastak ott verseket, fiatalok, Fodor Géza, Zselicki József, és akkor ezek ott mindjárt dicséretet kaptak, hogy milyen biztosan bánik a költői képekkel már. Akkor elgondolkodtam magamba, egy kicsit csalódottam, mentem haza, de hát mondtam, hogy hát ilyeneket én is tudok írni. És két hét múlva már vittem is 3-4 ilyen próbálkozást, és nem akartak hinni a szemüknek, mikor ezt elolvasták, és azt mondta az egyik későbbi barátom, hogy tehát azt mondja, ha még egy ilyen lépést meg tudsz tenni, egy ekkora lépést, ami az első meg a második felolvasás között történt, akkor bizonyára költő leszel. No, hát ezek a fiatalok többnyire egyetemisták voltak, pár másod-harmadéves magyar szakos hallgatók, és később ők döntöttek úgy, hogy megalakítják a Forrás nevű irodalmi ifjúsági stúdiót, amelynek hát én ott mindjárt tagja lettem.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel beszélgettünk a Tisza Péter falvi nagyszüleiről, újlaki gyermekkoráról és a költői pályájának megindulásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.